Welcome to Thus Saith the Lord God,
the Hungarian radio program heard every Sunday morning from 11 a.m.
on this radio station,
WWDB 860 a.m.
Jó napot kívánok! Műsorunk címe Így szól az Úristen. A Bibliát olvassuk hétről hétre ugyanebben az időpontban. Ezen kívül ige hirdetéseket is hallgatunk, és különböző szerzők, szíverősítő, lélekemelő írásaiból is felolvasunk. Kérem, tartsanak velünk! Mai napon először a 37. Zsoltárral imádkozunk, és meghallgatjuk nagy tiszteletű Dávid János Szent Háromság utáni 18. vasárnapra szóló igehirdetését. Az igehirdetést követően Pál apostol Gallácia beliekhez írt levelét hallgatjuk meg az egyszerű fordítás szerint, befejezésül pedig a 138. Zsoltárral imádkozunk. Istennek áldása legyen az ő igéjének hallgatásán és megtartásán.
Ez a világ itt, nem az én világom, az én világom egy másik világ, minden mulandó ezen a világon, mert a világ csak egy árnyék világ, sem más világot nem az én ország.
Ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irigykedjél a gonosztevőkre, mert hirtelen levágattatnak, mint a fű, mint a gyönge növény elfonyadnak. Bízzál az Úrban, és jót cselekedjél, földön lakozzál, és hűséggel élj. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kérését. Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Felhozza a te igazságosságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet. Csillapodjál le az Úrban, és várjad őt. Ne bosszankodjál arra, akinek útja szerencsés, se arra, aki álnak tanácsokat követ. Zsűnj meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet, ne bosszankodjál, csak rosszra vinne. mert az elvetemültek kivágattatnak, de akik az Urat várják, öröklik a földet. Egy kevés idő még, és nincs gonosz. Nézed a helyét, és nincsen ott. A szelídek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Fondorkodik a gonosz az igaz ellen, s fogait sikorgatja rá. Az Úr neveti őt, mert látja, hogy eljő az ő napja. Fegyvert vonnak a gonoszok, felvonják ívüket, hogy a szegényt és nyomorultat elejtsék, és leöljék az igazán élőket. De fegyverük saját szívükbe halt, és ívük eltörik. Jobb a kevés az igaznak, mint a gonosznak az ő sok gazdagsága. Mert a gonoszok karja eltörik, de az igazakat támogatja az Úr. Jól tudja az Úr a fedhetetleneknek napjait, és hogy örökségük mindörökké meg lesz. Nem szégyenülnek meg a veszedelmes időben, és jól laknak az éhség napjaiban. De a gonoszok elvesznek, és az Úrnak ellensége, mint a liget ékessége, elmúlik, füstként múlik el. Kölcsön kér a gonosz, és meg nem fizet, de az igaz, irgalmas és adakozó. Mert akiket ő megáld, öröklik a földet, és akiket ő megátkoz, kivágattatnak azok. Az Úr szilárdítja meg az igaz ember lépteit, és útját kedveli. Ha elesik, nem terül el, mert az Úr támogatja kezével. Gyermek voltam, meg is véhettem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, a magzatja pedig kenyér kéregetővé. Minden napon irgalmatoskodik, és kölcsön áll, és az ő magzatja áldott. Kerüld a rosszat, és jót cselekedjél, és megmaradsz mindörökké. Mert az Úr szereti az ítéletet, és el nem hagyja az ő kegyeseit. Megőrzi őket mindörökké, a gonoszok magvát pedig kiirtja. Az igazak öröklik a földet, és mindvégig rajta lakoznak. Bölcsességet beszél az igaznak szája, s a nyelve ítéletet szól. Istenének törvénye van szívében, lépései nem ingadoznak. Leselkedik a gonosz az igazra, és halálra keresi azt. De az Úr nem hagyja azt annak kezébe, sem nem kárhoztatja, mikor megítélteti. Várjad az Urat, őrizd meg az ő útját, és fölmagasztal téged, hogy örököld a földet, és meglátod, amikor kiirtatnak a gonoszok. Láttam elhatalmaskodni a gonoszt, és szétterjeszkedett az, mint egy gazdag lombozatú vadfa, de elmúlt és ímé nincsen. Kerestem, de nem található. Ügyelj a fedhetetlenre, nézd a becsületest, mert a jövendő a béke emberéjé. De a bűnösök mind elvesznek, a gonosznak vége pusztulás. Az igazak segedelme pedig az Úrtól van, az ő erősség a háborúság idején. Megvédi őket az Úr, és megszabadítja őket. Megszabadítja őket a gonoszoktól, és megsegíti őket, mert ő benne bíznak.
Holnap talán az ajkad néma vár,
Nagytiszteletű Dávid János Szentháromság utáni 18. vasárnapra szóló igehirdetése következik. Az eredeti hangfelvétel 1972-ben készült, az alapige megírva található Pál apostol Korintusbeliekhez írt első levelének első részében 1-9. versig.
Pál Krisztus Jézusnak Isten akaratából elhívott apostola és Szosztenesz atyafi, az Isten gyülekezetének, amely Korintusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek, mindazokkal együtt, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül hívják bármely helyen, a magukén és a miénken. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok az én Istenemnek mindenkor érettetek Isten ama kegyelméért, amely nektek a Krisztus Jézusban adatott, hogy ő benne mindenben meggazdagodtatok, minden beszédben és minden ismeretben, amint a Krisztusról való bizonyságtétel megerősített benneteket. Ezért nem szükölködtök semmi kegyelmi ajándékban, sőt, várjátok is a mi Úrunk Jézus Krisztus megjelenését, aki meg is erősít majd titeket mindvégig fethetetlenségben a mi Úrunk Jézus Krisztus napján. Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, a mi Úrunk Jézus Krisztussal való közösségre.
Igen, az első korintusi levél első részéből a 9. vers. Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre. Eddig az ige. Isten azt mondja önmagáról, hogy ő egy hűséges Isten, nem csalárd, nem csap be senkit, soha nem csapott be senkit, és nem is fog. Az ő természetében csalárdság, hűtlenség nincsen. Hűséges, pontos, megbízható az ő beszéde, az ő kijelentése is. Nincsenek benne tévedések, össze-visszasságok. Hitetlenek felé mondja ezt önmagáról, akik hűtlennek tartják. Aki hűtlen, az hitetlen. A hitetlen, az megbízhatatlannak tartja. Nincs bizalma az Isten felé és az ő kijelentése felé, az ő beszéde felé. Ezért nem foglalkozik vele, ezért nem bújja állandóan a Szentírást, mert nincs meggyőződve róla, hogy az az igazi használható könyv, az egyetlen igazi használható könyv ez a világon, amelyik valóban megbízható és hűséges. A bizalmatlanság az együtt jár a hitetlenséggel. Hát, hogy a hitetlenek ne maradjanak hitetlenek, hanem hívőké legyenek, ne légy hitetlen, hanem hívő. Azért jelenti ki magán az Isten, hogy ő hűséges, ő megbízható Isten. És igen megbízható az ő kijelentése, igen biztos a profétai szó az ő kijelentése. Ez a hűséges Isten garantálja a meghivatottságodat is, amiről most ismét beszél a mai napra rendelt, igen, a meghívott voltodról. A múlt vasárnap tisztáztuk, hogy milyen nagy jelentőségű, milyen óriási dolog, hogy meg vagy hívva a mennyegzőre az Istennek az országában, a fiúval való mennyegzőre, nem vendégként mondtuk, hanem mennyasszonyként és később feleségként vagy meghívva. Hogy ez micsoda óriási és nagy jelentőségi valami, ezt próbáltuk bizonygatni a kijelentés alapján, hogy hát ha lesz, aki meggyőződik arról, hogy ez így igaz, amint megvan írva. Tényleg, hogy így igaz, a szíve szerint, és nem csak a fejével elismerve, hanem a szíve szerint, legbelsőbb bensejével. A mai ige azt mondja, hogy a meghívásunk közösségre szól, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre szól. Ha valaki a Krisztusnak a felesége, az nyilvánvalóan közösségben van a Krisztussal. Ez az ige, hogy a Jézus Krisztussal való közösségre vagyunk meghívva, elhívva, összefoglalja az összes meghívottságunkat. Mert a mennyei esküvő előtt van a nagy vacsora, amiről a Lukács 14. része beszél, a nagy vacsorára is meg vagy hívva, amely nagy vacsora megint közösség, mert hiszen ha valakivel együtt eszel és iszol, azzal nyilvánvalóan közösségben vagy. Ez az asztalnak a közössége. A nagy vacsorát megelőzi az úrasztalának a közössége, amely szintén közösség. A korintusi levél teszi ezt nagyon világossá. A 10. rész beszél róla, hogy nem lehetünk részesei egyszerre az úrasztalának és az ördögök asztalának. Az ember, ha bálványokat tisztel, akkor a bálványaival van közösségben. A hívőknek azt a figyelmeztetést adja, hogy ne legyenek hitetlenekkel közösségben. Megint a korintusbelieknek szól, hogy szakadjanak el. Mi köze van hívőnek hitetlenhez? Azt mondja tovább, vagy nem tudjátok-e, hogy aki paráznával egyesül, egy test vele, aki pedig az Úrral egyesül, egy szellem vele. Hát vajon ez nem közössége? A 2. Korintusi levélnek a 6. része, ez érdekes dolog a beosztás szempontjából, az 1. Korintusi levél 6. része is ezt mondja, a 2. Korintusi levél 6. része is erről beszél, hogy mi egyessége van az Isten templomának a bálványokkal. Mert ti az élő Istenek temploma vagytok, amit az Isten mondotta, lakozom bennük, és közöttük járok, és leszek nékik Istenük, és ők lesznek én népem. Annak okáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el, mondja az Úr, és tisztátlan ne illessetek, és akkor majd magamhoz foglak fogadni titeket, és leszek nektek atyátok, és ti majd lesztek fiaimá és leányaimá, ezt mondja a videóható Úristen. Viszont élve az 1. Korintus 10-re, azt mondja, nem lehetünk a bálványok asztalának és az Úr asztalának egyszerre a részeseik közösségben lévén azzal. Egész pontosan így mondja a 15. verstől, mint okosokhoz szólok, ítéljétek meg ti, amit mondok. A háladásnak pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk és a kenyér, amelyet megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünk év. Mert egy a kenyér, egy test vagyunk sokan, mert mindjárt az egy kenyérből részesedünk. Szóval tekintsétek meg a test szerint való Izrael, akik az áldozatokat eszik, avagy nincsenek ég közösségben az oltárral. Mit mondok tehát? Hogy a bálvány valami, vagy hogy a bálvány áldozat valami. Sőt, hogy amit a pogányok áldoznak, a hitetlenek, a kételkedők áldoznak, ördögöknek áldozzák, és nem Istennek. Nem akarom pedig, hogy ti ördögökkel legyetek közösségben, és hogy nem ihatjátok az Úr poharát és az ördögök poharát. nem lehettek az Úr asztalának és az ördögök asztalának részesei. Vagy haragra ingereljük-e az Urat, vagy erősebbek vagyunk-e nálánál? Ugye az kérdés, hogy mi az az ördögök asztala, de nehéz rájönni, ha a kígyónak a dolgát kísérjük figyelemmel, akin a kígyó átkatlan, vagy kígyó ivadék, kígyó pedig mivel foglalkozik, a hasán jár és földet eszik. Tehát nyilvánvaló, hogy az ördögök asztala az egy olyan asztal, ahol olyan emberek ülnek körül, akik csak a hasnak a dolgairól beszélnek, illetve csak a földiekről beszélnek, vagyis soha szóba nem kerülnek a láthatatlanok, az odafelvalók, az örökkévalóak. Ez az ördögök asztala. Nem lehet valaki az Úr asztalával közösségben, és egy olyan asztalával közösségben, ahol kígyóivadékok ülnek körbe, és ezekről a dolgokról beszélnek. Szóval a kettő nem megy, az közösségben van, és ha nem lehetsz közösségben az Úrral, pedig a meghívásod, az elhívásod, az Úr Jézus Krisztussal való közösségre vonatkozik, ami már itt elkezdődik, mint látjuk ezen a földön. Már itt közösségben lehetünk vele, ha hűségesnek tartjuk őt, megbízhatónak tartjuk minden szavát, és érdeklődünk iránta. Múlt vasárnap tisztáztuk azt is, hogy kik azok, akik képesek arra, hogy az Isten hűségesnek minősítsék, hogy hű az Isten, hogy valóban hűséges ő. Csak azok képesek, akik már oltványok. Azok, akik beoltatta az Úrnak a beszédeivel. Vagyis azok az emberek, akikbe belejutott az Istennek a kijelentése, Jézusnak a szavai, akibe belejutott, de benne is marad. Maradandóan, megmarad benne a kijelentés. A Szentírásnak a neki szóló igéje. Ezek azok, akik képesek az Isten hűségesnek tartani. Ezek azok, akik képesek törvendezni annak, hogy ők hivatalosak, meghívották a királyi menyegzőre, amelyik egy kivételes alkalom, egy egyetlen egy alkalom, ugye láttuk utasállat, hogy hasonlatossá tétetett a mennyeknek az országa egyetlen egy alkalomra a királyhoz, aki az ő fiának menyegzőt készített. Tehát igen nagy megtiszteltetés, hogy az Isten bennünket kiszemelt arra, kiválasztott arra, hogy mi ezen a vacsorán részt vegyünk, vagyis hogy mi bejussunk az ő uralmába, az ő országába. Az Isten az, aki jogosult arra, hogy megszabja, hogy ki lehet az ő közelébe, és ki nem lehet az ő közelébe. Nem mi fogjuk megszabni, mi emberek, hanem ő szabja meg. Ő megszabta, és nem titkolja, hogy a megtérő bűnösök egyetlen egy alkalom adatot, hogy akik tényleg bánják, és igazán megtérnek, hogy a közösségbe kerüljenek vele már itt, és folytatólag oda áll. Többieknek igen súlyos a helyzetük, mert megvetik ezt a nagy és kivételes alkalmat. Megvetik azért, mert rajtuk van, hogy mondjuk a kígyónak az átka, vagyis az a rettenetes dolog, hogy nem képesek odafigyelni a kijelentésre. Hóbiskolgatnak, szép csendesen szúnyókáznak, ha mennyeiekről van szó. Ha láthatatlanokról van szó, ha az Isten dolgairól van szó, kénytelenek szúnyogkázni, amíg ebben az állapotban jól érzik magukat. Nem képesek felfogni az égető dolgokat, amik az ő egyéni sorsukra nézve olyan hihetetlenül égetőek. És nem képesek örvendezni sem. Például micsoda nagy dolog az, hogy az Isten téged, múltkorsan olvastuk a római levélből, hogy könyörült, akint könyörült az Úr, és kegyelmezett, akinek kegyelmezett. hogy tudsz annak örülni, hogy te egy kiválasztottja vagy az Istennek, akit ő már könyörült, akinek ő már kegyelmezett. Te egy megkegyelmezett valaki vagy. Tudsz annak örülni, hogy ennek van egy kézzel fogható bizonysága, nevezetesen az, hogy megszülettél erre a világra. Hogy itt vagy hústestben. Tudsz annak örülni, hogy az Isten kézbe vett téged, mint hogy a szántóföldről szóló példázatban mondottuk, hogy az Isten munkába vett téged, mint talaj. Olyanná alakított téged, hogy képes legyél jó gyümölcsöt teremni. Az, hogy te egy munkába vett valakiként születtél már meg erre a világra. Hogy erre a világra, amikor megszülettél, hogy kegyelmi ajándékokat kaptál, a mai ige ismételten elét hozza ezt, és hálát adunk minden kegyelemért, amely néktek Jézus Krisztusban adatot, mert a kegyelem nem magától lett, hanem Jézus Krisztus által lett. Így meggazdagodtatok benne minden ismeretben, minden beszédben, és hogy nem szűkölködtök semmiféle kegyelmi ajándék nélkül, mondja a mai napra rendelt ige. Hát nem szűkölködik itt se senki semmiféle kegyelmi ajándék nélkül. Ezek a kegyelmi ajándékok kézzel foghatóan megvannak nálad, amikor megszülettél a világra, épségben mind megvoltak a kegyelmi ajándékok, amikor az Isten megajándékozott téged, hogy nevezd el, hanem örök életed legyen. Ezek a kegyelmi ajándékok megvannak részben még mindig, például az egyik ilyen kegyelmi ajándék az, hogy megszülettél. De vajon te így nézed-e azt, hogy ez kegyelmi ajándék? Vagy talán terhesnek tartod, hogy megszülettél erre a világra? Terhesnek tartod, hogy neked ezen a földön élni kell? Akik nem tanítványai, osztványai az Úrnak, úgy gondolkoznak, és úgy beszélsz, mintha terhes volna neked az, hogy itt föl kell reggel dolgoznod kell, és így tovább. Aztán ott van például a kegyelmi ajándék az, hogy mikor megszülettél erre a világra, mint kisgyermek, épp értelemmel születtél meg. Például meg tudtál tanulni olvasni. Vagy örülsz-e neki, hogy te tudsz olvasni. Vagy például az, hogy apja, ő egy hihetetlen nagy dolog, hogy neked Bibliád van. Sőt, lehet, hogy nem is egy nyelven van Bibliád. Szemben azokkal, akinek csak egy nyelven van Bibliáik, mert más nyelven nem értenek. Ennek örvendezni kéne, és örülni kellene. Vagy például, hogy mennyi alkalmat adott neked az Isten ezen a földön arra, hogy hallgassad az ő beszédét. Mennyi alkalmat adott neked az Isten arra, hogy ne légy hitetlen, hanem hívő, mert aki hisz, az üdvözül, aki pedig nem hisz, az el fog kárhozni majd. Örülsz te ezeknek az alkalmaknak, amiket áron kellene megvásárolni, és nem aludni rajtuk, szúnyogálni szép csendesen. Akik alszanak, azok megvetik az Isten beszédét. Akik nem képesek idefigyelni, azért nem képesek odafigyelni a kijelentésre, mert megvetik. Hát vajon a nehéz dolog tanítványnak lenni? Vajon nehéz volna odaszánni magadat arra, hogy beoltassál az ő beszédét? Nehéz volna egyszer elszánni magadat arra, hogy te befogadod, mégpedig nem a fejedbe, csupán, hogy szíveddel érthesd az érthetetlen, mert amit fejjel nem lehet érteni, azt hittel, szívben meg lehet érteni. Aki nem figyel ide, az fejjel se fogja fel, hogy miről van szó. Azért van az, hogy csak félig figyelünk, hogy ne kelljen cselekedni az Istennek az akaratát. Tehát itt van az ellenségeskedés, a kígyó átka az emberben, amit szeret, és jól érzi magát benne. Nem veszik komolyan az Istennek a kijelentését. Hagyja elmenni a füle mellett, és ha valamit felfog, akkor ellene szavaz. Hát ezek az alkalmak, milyen nagy dolog. Vagy például az, hogy te munkálkodhatsz másoknak a javára. Hogy ez is milyen nagy dolog. Szolgálhatsz a fele barátaidnak, és szolgálhatsz az Istennek. Vajon nem úgy van-e, hogy te ezt a szolgálatot is terhesnek tartod, és inkább csak becsületből, ilyen fölértelmezett becsületből csinálod-e inkább, és nem jó szívvel látod el a szolgálatodat, ha egyáltalán szolgálsz valamit az Isten felé. Vagy nem sajnálod-e magadat, amiatt, hogy neked illik Bibliát olvastod? Nem teher neked az, hogy neked illik Bibliát olvasni, és nem irigyled-e azokat az istenteleneket, akiknek ilyen illendőségük a saját elképzelésük szerint nincsen? És akkor átalakítod a magánéletet úgy, hogy eltitkolod, hogy évek óta nem is olvasol. Pedig ennek örülni kellene hihetetlen örvendezéssel, mert Istennek a kiválasztásán alapszik az, hogy ő munkába fogott téged, ő hajlandó volt veled foglalkozni, és még mindig hajlandó talán veled foglalkozni, hajlandó tégedet segíteni, abban kezdődik a mai nap örvendezége, hogy akik az Úr nevét segítségül hívják bármely boldon a magukért vagy a miékkel, azoknak szól ez az ige. Ez a mai kijelentés. Hajlandó téged segíteni, de hát azt kérni kell. Isten soha nem ad senkinek semmit, aki nem kéri. Valakinek kérni kell. Minden fordítva látszik, mint ahogy lennie kellene, mert a lehetőségeket, hogy itt lehet Bibliát olvasni, itt lehet a hitetlennek hívővé lenni, itt lehet üdvözülni, itt lehet az Úr Jézus Krisztussal közösségbe jutni, itt lehet megbecsülni a meghívott voltodat, itt lehet foglalkozni a láthatatlanokkal, az örökkévalókkal. Itt meg lehet gazdagodni, mondja a mai nap rendelt, igen, 5. verse, szóval mindenben meggazdagodtatok ő benne, a Krisztusban meg lehet gazdagodni minden beszédben és minden ismeretben, ami a Krisztus felől van. Itt ilyen gazdagságra van lehetőség, hogy ez micsoda kincs, hogy neked ez lehet. Akik nem becsülik meg, azért nem becsülik meg, mert a másik fajta hívásnak, vonzásnak engednek. Két hívás van, nem csak az Úr hív megtérésre és az ővele való közösségre, a bolondság asszony is hív. A bolondság asszony, akiről ki van jelentve, hogy fecsegő, mégpedig jár a szája megállás nélkül, nem lehet lefékezni. Fecseg, beszél, dumál órákig, és nem mond semmit, mert az van megírva róla, hogy semmihez sem ért. A bolondság azt mondja, fecsegő, aki semmihez sem ért. Azért beszél és szól hozzá mindenhez, mert semmihez nem ért. Ő azt hiszi, hogy mindenhez ér, a valóság szerint semmihez sem ért. Hát ugye ez tetszik az embernek, az üres beszél, az értelmetlen locsogás. A régi vonzás van meg az emberben, olvastuk a Ezékiel 28-at újból, a görög szöveg szerint, és ott láttuk, hogy a tulajdonképpen baj, a bűneset a sátánnál is, az ördög angyalainál is, és az embernél is, amikor elbukott, abból fakadt, hogy mindenki elhagyta a lakóhelyét. Mind fölcsapott kereskedőnek. Na most vigyázzunk, a kereskedő az abban a világban mindig utazó ember volt. Az irgalmas samaritánus és egy kereskedő ember volt, aki utazott vendégfogadó ház, és aztán visszajött. Azt majd, ha visszajövök, akkor megadom néked, amivel tartozom. Folyószámlája volt a vendégfogadó házba. Az ő bótja, az egy kocsi, amelyikkel utazik, az a bótja. Nem volt olyan kereskedő, hogy egy sarkon kinyitott, aztán a vevőnek kell utazni. Nem, fordítva. Hát itt van az, hogy a kereskedésed sokassága miatt, amit úgy fordítottunk, hogy egy ide-oda való mászkálásodnak a sokassága miatt tört ki a baj, mentél tönkre, buktál el örökre, és visszavonhatatlanul, és visszahozhatatlanul, és visszacsinálhatatlanul, mert a mennyeknek országában nem divat az újrakezdés és a visszacsinálás, és egyetlen egy alkalom van rá. Akik szeretik az ide-oda való mászkálást, mint Ézsau például, aki vadász volt, és nagyon szeretett ide-oda mászkálni, szemben Jákobbal, az otthon ülő volt, az tud nyugton maradni, nem keresi a változatosat, az újat, hogy jaj, itt már voltunk. Nem keresi a változatosat, valami újat. Nem újító. Az elveszett fiú elhagyta a atyának a házát, neki nem volt ott jó. És ő nem tudott nyugton maradni. A saját feje után való ide-oda mászkálása volt az oka annak, hogy megvetette a kegyelmet, az első szülöttséget egy tál veres ételér, és utána nem találta már meg, mikor akarta megkeresni, megtalálni a megbánásnak a módját. Késő volt, eljátszotta az alkalmat, azt a hihetetlen értéket, amit úgy hívunk, hogy alkalom. Jakob, az üdvözlő, hogy látjátok majd letelepedni a sokakat Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal együtt a mennyeknek országában, és titeket pedig kirekesztve fogjátok látni magatokat. És ahhoz elkárkozott. Miért? Mert ő utazik, gyere farom, a saját fejem után, menjünk ide, menjünk oda, mint Péter, ugye gyerünk halászni, amikor nem mondja az Úr. Nem is fogod semmi. Ez vonza az embert, a máért való rohangálásért, kotyavetjéli el az ember a lehetőségeket. Megveti a lehetőségeket, az alkalmat veti meg, és ezért van azután baj. Mit ne tartozunk már oda, hanem vegyük komolyan, hogy itt adatot nékünk közösség lehetősége mindnyájunknak az Úr Jézus Krisztussal. Amen.
Pál levele a Galatákhoz az egyszerű fordítás szerint. Üdvözlet Páltól, az apostoltól. Engem nem emberek tettek apostollá, és nem is ők küldtek a szolgálatba, hanem Jézus Krisztus hívott el, és az Atya Isten, aki Jézust feltámasztotta a halálból. Ezt a levelet a velem levő testvéreim nevében is küldöm a Galácia tartományában élő helyi gyülekezeteknek. Atyánk az Isten és Urunk Jézus Krisztus adjon nektek kegyelmet és békességet. Jézus önmagát áldozta fel a bűneinkért, és hogy kiszabadítson bennünket ebből a jelenlegi gonosz világrendszerből, Atyánknak az Istennek terve és akarata szerint, övé legyen a dicsőség mindörökké. Amen. Meglep, hogy ilyen gyorsan elfordultatok Istentől, aki Krisztus kegyelméhez hívott titeket, és átpártoltatok valami másféle örömüzenethez, máshoz, mint amit mi hirdettünk nektek. Pedig nem létezik másféle, csupán arról van szó, hogy némelyek megzavarnak titeket azzal, hogy el akarják torzítani a Krisztusról szóló örömüzenetet. Az igazi örömüzenet az, amelyet mi hirdettünk néktek. Akár ki hirdetne másfélét, az legyen átkozott, még ha egy mennyből jövő angyal, vagy akár mi magunk mondanánk is. Ezt már korábban is mondtuk nektek, de most megismétlem. Ha valaki másféle örömüzenetet hirdetne néktek, mint amelyet tőlünk elfogadtatok, az átkozott legyen. Mit gondoltok, az emberek kedvét keresem, vagy Istenét? Vajon arra törekszem, hogy népszerű legyek? Bizony, ha még mindig az emberek tetszését keresném, akkor nem lennék Krisztus rabszolgája. Testvéreim, szeretném, ha tudnátok, hogy az örömüzenet, amelyet nektek hirdettem, nem emberektől származik, hiszen nem emberek tanítottak rá, vagy adták át, hanem maga Jézus Krisztus jelentette ki nekem. Hallottátok, hogy életem korábbi szakaszában, amikor a zsidóság vallása szerint éltem, könyörtelenül üldöztem, sőt, megpróbáltam elpusztítani Isten eklézsiáját. A zsidó vallás gyakorlásában sok kortársamat megelőzve, minden erőmmel igyekeztem követni őseim tanításait. Isten azonban már a születésem előtt külön választott engem a maga számára. Azután pedig kegyelme által megszólított, és a fiát kijelentette nekem, majd elküldött, hogy az Izraelen kívüli nemzeteknek hirdessem a Krisztusról szóló örömüzenetet. Attól kezdve senkitől sem kértem tanácsot vagy segítséget, még azokat se látogattam meg Jeruzsálemben, akik előbb voltak apostolok, mint én, hanem azonnal elmentem Arábiába, majd később visszatértem Damaszkuszba. Csak 3 évvel később mentem fel Jeruzsálembe, hogy megismerkedjem Péterrel, és nála is maradtam 15 napig. De a többi apostollal nem találkoztam, csak Jakabbal, az Úr testvérével. Isten előtt mondom, hogy ez, amit írok, nem hazugság. Később Szíria és Cilícia vidékére mentem, a Krisztushoz tartozó júdeai gyülekezetek azonban még személyesen nem ismertek engem. Csak ennyit hallottak rólam: ez az ember egykor üldözött minket, de most ugyanazt a hitet tanítja, amelyet valamikor el akart pusztítani. Ezek a hívők azután Istent magasztalták értem. Tizennégy évvel később Barnabás kíséretében újból felmentem Jeruzsálembe, és magammal vittem Tituszt is. Isten kijelentése következtében indultam el. Ez alkalommal külön csak a vezetőknek magyaráztam el, hogy milyen örömüzenetet hirdetek az Izraelen kívüli nemzeteknek. Meg akartam bizonyosodni afelől, hogy ebben egyetértünk, nehogy az addigi és a jelenlegi munkám kárba vesszen. Bár a velem levő Titusz görög származású volt, a vezetők mégsem kényszerítették arra, hogy körülmetélkedjen. Szükséges volt azonban, hogy velük megbeszéljük ezeket a kérdéseket, mivel néhányan befurakodtak közénk, akik magukat a testvéreinknek mutatták. Ezek alattomos szándékkal ki akarták kémlelni a mi szabad életmódunkat, amelyet Krisztus Jézusban kaptunk. Az volt ugyanis a szándékuk, hogy ismét a törvény rabszolgáivá tegyenek bennünket. Mi azonban egy pillanatra sem hátráltunk meg, és semmiben sem tettünk engedményt nekik, hogy az örömhír igazságát tisztán megőrizzük számotokra. A tekintélyes vezetők tehát semmiben sem változtatták meg az örömüzenetről szóló tanításomat. Nekem egyébként mindegy, hogy tekintélyesek-e vagy sem, hiszen Isten előtt mindenki egyforma. Sőt, belátták, hogy Isten nekem azt a különleges feladatot adta, hogy az Izraelen kívüli, vagyis körülmetéletlen népeknek hirdessem az örömüzenetet, ahhoz hasonlóan, ahogy Péter a zsidóknak hirdeti. Mert Isten, akitől ezt az erőt kaptuk, Pétert a zsidók közé küldte apostolnak, engem viszont az Izraelen kívüli népek közé. Jakab, Péter és János, akiket a gyülekezet tekintélyes vezetőinek tartanak, elismerték az én Istentől kapott különleges ajándékomat, és annak jeleként, hogy elfogadnak szolgatársuknak, barátságosan kezet nyújtottak nekem és Barnabásnak. Abban egyeztünk meg, hogy mi a zsidóságon kívüli népek közé megyünk az örömhírt terjeszteni, ők pedig a zsidók között teszik ugyanezt. csak azt kötötték a lelkünkre, hogy ne feledkezzünk meg a szegényekről, amit én magam is mindig fontosnak tartottam. Amikor viszont Péter Antiókiába érkezett, nyíltan szembeszálltam vele, mivel helytelenül viselkedett. Amikor ugyanis Péter először jött Antiókiába, közösséget vállalt és együtt étkezett a nem zsidó származású hívőkkel. Azután néhány férfi érkezett Jeruzsálemből, akiket Jakab küldött, és ettől kezdve Péter minden kapcsolatot megszakított a nem zsidókkal. Ugyanis félt azoktól, akik azt gondolták, hogy minden nem zsidó származású hívőt körül kell metélni. Péter képmutató viselkedéséhez csatlakoztak a jelenlevő hívő zsidók is, még Barnabást is rávették a képmutatásra. Amikor tehát láttam, hogy nem az örömhír igazsága szerint viselkednek, minnyájuk előtt felelősségre vontam Pétert. Ha te zsidó rétedre magad sem tartod meg a zsidó szokásokat, akkor miért kényszeríted a nem zsidókat, hogy zsidó módra éljenek? Mi, akik zsidóknak születtünk, nem pedig úgynevezett Izraelen kívüli bűnösnek, jól tudjuk, hogy az ember nem a törvény szerinti tettei alapján válik Isten számára elfogadhatóvá, Isten egyedül a Jézus Krisztusban való hitáltal fogad el bennünket. Mi ugyanis azért hittünk a Krisztus Jézusban, hogy Isten számára elfogadhatóvá váljunk. Isten pedig azért fogadott el bennünket, mert hittünk Krisztusban, és nem a törvény szerinti tettek alapján. Ezek által ugyanis soha senki sem válhat Isten számára elfogadhatóvá. Mi zsidók azért jöttünk Krisztushoz, hogy Isten számára elfogadhatók legyünk. Ekkor ismertük fel, hogy mi is bűnösök vagyunk. Talán ez azt jelenti, hogy Krisztus tesz minket bűnössé? Semmi esetre sem, hiszen ha újból felvenném magamra azt a köteléket, amelyet egyszer már levetettem, akkor lennék csak igazán törvényszegő. Maga a törvény vetett véget annak az életnek, amelyet a törvény uralma alatt éltem. Meghaltam a törvény számára, hogy attól kezdve Istennek éljek. Krisztussal együtt engem is keresztre feszítettek, és meghaltam, és így ettől kezdve már nem a saját régi életemet élem, hanem Krisztus él bennem. Ezt az életet, amelyet most testben élek, az Isten fiába vetett hit által élem, aki annyira szeretett engem, hogy önmagát áldozatul adta értem. Mindazt, amit Isten kegyelemből ajándékozott nekünk, nem akarom hiába valóvá tenni, hiszen ha a törvény megtartása tenne elfogadhatóvá Isten előtt, akkor Krisztus halála értelmetlen és fölösleges lett volna. Ó, ti ostoba gallaták, ki tudott ennyire félrevezetni titeket? Hiszen úgy hirdettük nektek Jézus Krisztus kereszthalálát, mintha a szemetek előtt feszítették volna meg őt. Mondjátok meg nekem igazán, vajon azért kaptátok ki a Szent Szellemet, mert megtartottátok a törvény előírásait, vagy pedig azért, mert amikor hallottátok Jézusról az örömhírt, hittel elfogadtátok. Hogyan lehettek ennyire ostobák, hogy a Szent Szellemben elkezdett új életeteket most emberi erővel akarjátok folytatni? Olyan sok minden történt veletek, talán minden hiába volt? Remélem, hogy nem. Mit gondoltok? Isten azért adja Szent Szellemét nektek, vagy azért munkálkodik hatalmas csodákkal köztetek, mert megtartottátok a törvény előírásait? Nem, hanem azért, mert amikor hallottátok az örömhírt Jézusról, hittetek ő benne. Az írások ugyanezt mondják Ábrahámról is. Ábrahám hitt Istenben, aki elfogadta őt a hite alapján. Értsétek meg tehát, hogy akik hisznek és bíznak Istenben, azok Ábrahám igazi gyermekei. Az írás előre megmondta, hogy Isten a zsidóságon kívülieket a hitük által fogja elfogadni. Ezt az öröm hírt Isten jó előre kijelentette Ábrahámnak, amikor ezt ígérte neki. Rajtad keresztül áldom meg a föld összes népét. Ezt Ábrahám hittel elfogadta, és ezért Isten megáldotta őt, és a hívő Ábrahámmal együtt azokat is mind megáldja, akik maguk is hasonlóképpen hisznek. Ellenben, akik abban bíznak, hogy a törvény előírásainak megtartása teszi őket Isten számára elfogadhatóvá, azokra átok nehezedik, amint megvan írva. Átok sújt mindenkit, aki nem engedelmeskedik mindenben a törvény előírásainak. Azt pedig, hogy a törvény megtartása által senki sem lesz Isten szemében elfogadható, világosan mondja az írás. Akit Isten elfogad, az a hite által fog élni. A törvény azonban nem a hitre épít, hiszen az írás azt mondja, csak az élhet a törvény által, aki megtartja azt. Krisztus azonban kiváltott bennünket a törvény átka alól, amikor helyettünk magára vette az átkot. Az írás ezt így magyarázza. Átok sújt mindenkit, akit fára függesztve végeznek ki. Így az Ábrahámnak ígért áldás Krisztus Jézusban a zsidóságon kívüli népekre is érvényes, hogy hitük által megkapják a megígért Szent Szellemet. Testvéreim, hadd mondjak most egy példát a mindennapi életből. Egy érvényes szerződést senki sem érvénytelenített, és nem is egészíthet ki. Isten ígéreteket tett Ábrahámnak és leszármazottjának. Az írásban nem azt olvasuk, hogy leszármazottjainak többes számban, mintha sok emberről lenne szó, hanem egyes számban leszármazottadnak, aki nem más, mint Krisztus. Ezzel azt szeretném megértetni veletek, hogy az Istennel kötött szövetséget a 430 évvel később adott törvény nem tehette érvénytelenné. Így az Ábrahámnak tett ígéret a törvény életbe lépése után is érvényben maradt. Ha ugyanis a törvény megtartásáért kapnánk örökséget, akkor ez nem függne az ígérettől. Isten viszont az Ábrahámnak tett ígérete alapján és azon keresztül áldotta meg Ábrahámot. Akkor tehát mi a törvény célja? Azért kaptuk, hogy rámutasson azokra a bűnökre, amelyeket az emberek elkövetnek. A törvény addig működött, amíg el nem jött Ábrahám leszármazottja, akiről az ígéret szólt. A törvényt Isten adta az angyaloknak, ők pedig elhozták azt Mózesnek, aki közvetített Isten és az emberek között. Közvetítőre akkor van szükség, ha két fél közötti megállapodásról van szó. Amikor viszont Isten egyoldalúan ígéretet tett Ábrahámnak, nem kellett közvetítő. Ez azt jelenteni, hogy a törvény Isten ígéretei ellen van? Szó sincs róla, mert ha olyan törvényt kaptunk volna, amely képes lett volna életet adni, akkor annak alapján válhatnánk Isten számára elfogadhatóvá. Az írott törvény azonban az egész emberiséget a bűn rabságába zárta, hogy a megígért örökséget kizárólag a Jézus Krisztusban való hit által kaphassák meg azok, akik hisznek benne. Mi előtt azonban elérkezett ez a hit, a törvény őrzött bennünket, és egészen addig raboskodtunk, amíg Isten meg nem ismertette velünk az eljövendő hitet. Így tehát Krisztus megérkezése előtt A törvény volt a Krisztushoz vezető nevelőnk. Azóta viszont már hitáltal válhatunk Isten számára elfogadhatóvá. Miután ez a hit megérkezett, többé nincs szükség arra, hogy a nevelőnk felügyeljen ránk. Ti mindnyájan Isten gyermekei vagytok Krisztus Jézusban, és ez a hitetek által valósult meg, mivel aki Krisztusba merítkezett be, az Krisztust öltözte magára. Ebben a tekintetben tehát nincs többé különbség zsidó és görög, rabszolga és szabad, vagy férfi és nő között, mert Krisztus Jézusban mindannyian egyek vagytok. Ha pedig Krisztushoz tartoztok, akkor Ábrahám leszármazottjai vagytok, és egyúttal örökösei mindannak, amit Isten Ábrahámnak és a leszármazottjainak ígért.
You're listening to WWDB 860 AM Philadelphia and WPEN 97.5 HD2 Burlington, Philadelphia.
Ezzel azt szeretném mondani, hogy amíg az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a rabszolgától, pedig jogilag már akkor is minden az övé. Mégis nevelőszülők és gondviselők felügyelete alatt él az apja által meghatározott ideig. Ugyanígy mi is, amikor még olyanok voltunk, mint a gyermekek, a világot uraló hatalmasságok rabszolgái voltunk. Amikor pedig eljött a megfelelő idő, Isten elküldte a fiát, aki asszonytól született, és a törvény ideje alatt élt, hogy felszabadítsa a törvény uralma alatt élőket, és hogy bennünket Isten a maga fiaivá fogadhasson. Mivel tehát gyermekei vagytok, Isten elküldte fiának szellemét a szívünkbe, aki így kiált: Abba, azaz édesapám. Így azután többé már nem vagy rabszolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor örökös is, akit maga Isten tett azzá. Régen, amikor még nem ismertétek Istent, olyan úgynevezett istenek rabjai voltatok, akik valójában nem is istenek. De most már ismeritek Istent, vagy sokkal inkább Isten megismert benneteket. Miért fordultok ismét azokhoz a gyenge és haszontalan világot uraló hatalmasságokhoz? Talán újra azok rabságában akartok élni? Gondosan betartjátok a különleges napokat, hónapokat, évszakokat és éveket. Aggódom miattatok. Lehet, hogy hiába fáradoztam közöttetek? Testvéreim, kérlek benneteket, legyetek olyanok, mint én, hiszen korábban én is olyan voltam, mint most ti. Egészen mostanáig nem adtatok okot arra, hogy panaszom legyen reátok, hiszen jól tudjátok, hogy először a betegségem miatt maradtam tovább, és hirdettem nektek az örömüzenetet, bár a betegségem terhet jelentett számotokra, ti mégsem utáltatok meg, és nem utasítottatok vissza, hanem úgy fogadtatok, mint Isten angyalát, vagy mint magát Krisztus Jézust. Hova tűnt a korábbi lelkesedésetek? Emlékszem, hogy megtettetek volna bármit, hogy segítsetek rajtam. Állítom, ha rajtatok múlt volna, még a saját szemeiteket is kivettétek volna, hogy nekem adjátok. Csak nem azért váltam ellenségetekké, mert megmondtam nektek az igazságot. Azok az emberek... Itt azokról a hamis tanítókról van szó, akik félrevezették a galáciai hívőket. Tehát azok az emberek nagy érdeklődést mutatnak irántatok, és mindenáron azon mesterkednek, hogy titeket elszakítsanak tőlem, és szembefordítsanak velem. A szándékok azonban nem tiszta. Azt akarják elérni, hogy csak őket kövessétek. Az persze helyes, ha valaki a jó célokra törekedve lelkesen dolgozik, ezt tegyétek is, akár köztetek vagyok, akár nem. Drága gyermekeim, szinte ismét meg kell szüljelek benneteket, és annak minden fájdalmát el kell szenvednem, amíg Krisztus egészen ki nem formálódik bennetek. Szeretnék most köztetek lenni, és egészen más hangnemben beszélni veletek, mert bizonytalanságban vagyok felőletek. Ti, akik még mindig a törvény uralma alatt kívántok élni, mondjátok csak, nem halljátok a törvény szavát? Az írásban ugyanis azt olvassuk, hogy Ábrahámnak két fia volt. Az egyiket Hágár, a rabszolganő szülte, a másikat pedig Sára, aki szabad volt. A rabszolganő fia úgy született, mint mindenki más, a szabadasszony fia azonban Isten ígérete alapján született. Ennek az igaz történetnek szellemi jelentése is van. A két asszony ugyanis a két szövetséget jelképezi. Az egyiket Isten a Sínai hegyen kötötte a népével, amikor a törvényt adta nekik. Akikre ez érvényes, azok szolgák. Hágár, aki maga is szolga volt, az Arábiában levő Sínai hegyet jelképezi, és ugyanakkor a mostani Jeruzsálemet is, hiszen ez a város népével együtt a törvény rabszolgája. Sára azonban szabadasszony volt, aki a mennyei Jeruzsálemet jelképezi. A mennyei Jeruzsálem pedig szabad, ő a mi anyánk, mert az írás így beszél róla. Örülj, te meddő asszony, aki még sohasem szültél, örvendj és ujjongva kiálts, te, akinek nem lehetnek szülési fájdalmai, mert több gyermeke van az elhagyott asszonynak, mint annak, aki férjnél van. Testvéreim, ti Isten gyermekei vagytok, akik szellemi értelemben Isten ígérete alapján születtetek, akárcsak Izsák. De ahogyan annak idején a természetes módon született gyermek üldözte azt, aki a Szent Szellem ereje által született, ma is ugyanez történik. Mit mond erről az írás? Kergesd el a rabszolganőt a fiával együtt, mert az a fiú nem fog együtt örökölni a szabadasszony fiával. Tehát, testvéreim, szellemi értelemben mi nem a rabszolganő, hanem a szabadasszony leszármazottjai vagyunk. Krisztus azért szabadított fel bennünket, hogy ebben a szabadságban éljünk. Ne engedjétek hát magatokat újra rabszolgává tenni. Figyeljetek rám! Én Pál mondom nektek, hogy ha körülmetélkedtek, akkor Krisztus nem jelent semmi áldást számotokra. Megismétlem, aki körülmetélkedik, annak a törvény minden egyes parancsát pontosan meg kell tartania. Akik közületek a Mózes törvénye által akarnak Isten számára elfogadhatókká lenni, azok elszakították magukat Krisztustól, és kiléptek a kegyelem hatóköréből. Mi ugyanis a Szent Szellem általi újjászületésben a hit alapján bizakodva várjuk, hogy Isten elfogad bennünket. Ha ugyanis Krisztus Jézusban vagyunk, akkor sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség nem számít, csak az a hit, amely az isteni szeretet által nyilvánul meg. A futásotok igazán szépen indult. Ki akadályozott meg titeket abban, hogy az igazságnak engedelmeskedjetek? Ez a félrevezetés nem Istentől való, aki elhívott titeket. Egy kevés kovász is megkeleszti az egész tésztát. Bízom az Úrban, hogy végül mégsem fogtok eltérni attól a gondolkodástól, amelyre tanítottalak benneteket. De aki összezavar titeket, bárki is legyen, megkapja méltó büntetését. Testvéreim, ha én még mindig a körülmetélkedést terjesztem, amint azt egyesek állítják, akkor miért üldöznek engem továbbra is? Hiszen ha még mindig a körülmetélést hirdetném, akkor a keresztről szóló tanításom nem okozna botrányt. Bárcsak azok, akik titeket megzavarnak a körülmetélkedésükön túlmenően, még ki is herélnék magukat. Testvéreim, Isten benneteket szabadságra hívott el, csak hogy ezt a szabadságot ne a régi emberi természet kívánságainak kielégítésére használjátok, hanem inkább szeretettel szolgáljatok egymásnak. Az egész törvény ugyanis ebben az egy mondatban foglalható össze. Szeresd embertársadat, mint saját magadat. De ha továbbra is marakodtok, végül még elpusztítjátok egymást. Éljetek a Szent Szellem állandó irányítása szerint, és akkor a régi emberi természet kívánságait nem fogjátok teljesíteni. Mert amire a régi természetünk törekszik, az ellentétes azzal, amit a Szent Szellem akar. E kettő tehát ellensége egymásnak. Ebből következik, hogy ha a Szent Szellem szerint éltek, akkor nem azt fogjátok tenni, amit a régi természet szerint kívánnátok. Ha engeditek, hogy a Szent Szellem vezessen benneteket, akkor nem vagytok a Mózes törvényének uralma alatt. Nyilvánvaló, hogy a régi természetünkből ilyen dolgok származnak. Paráznasság, erkölcstelenség, szexuális bűnök, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, veszekedés, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, megosztottság, irigykedés, részegeskedés, vadmulatozás és ezekhez hasonlók. Figyelmeztetlek benneteket, ahogy azt már korábban is tettem, hogy akik így élnek, nem fogják örökölni Isten királyságát. A Szent Szellem pedig ezeket teremti meg bennünk. Szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség és önuralom. Nincs olyan törvény, amely ezeket elítélné. Akik pedig Krisztus Jézushoz tartoznak, azok már megfeszítették a régi természetüket, annak szenvedélyeivel és vágyaival együtt. Mivel a Szent Szellem által kaptunk új életet, ezért éljünk is a Szent Szellem vezetését követve. Ne legyünk büszkék, ne ingereljük egymást, és ne legyünk féltékenyek egymásra. Testvéreim, előfordulhat, hogy valaki közületek valamiben vétkezik. Az ilyen testvért gyengéden és szeliden azok igazítsák helyre, akik a Szent Szellem szerint élnek. De ők is vigyázzanak magukra, nehogy ugyanabba a kísértésbe essenek. Segítsetek egymásnak a terhek hordozásában, így engedelmeskedjetek Krisztus törvényének. Ha valaki nem akar másoknak segíteni, mert olyan fontosnak tartja magát, akkor valójában senki, és csak magát csapja be. Ne hasonlítsátok össze magatokat másokkal, hanem mindenki a saját munkáját tegye mérlegre, akkor csak is a maga munkájával dicsekedhet, hiszen mindenkinek saját magáért kell felelősséget vállalnia. Akit Isten beszédére tanítanak, az viszonozza ezt a tanítójának, ossza meg a javait vele. Ne áltassátok magatokat. Istent nem lehet becsapni. Amit vet az ember, azt fogja aratni is. Aki azért tesz valamit, hogy kielégítse a régi természetének kívánságait, annak ez a régi természet romlást és halált fog teremni, és azt is fogja learatni. Aki viszont a Szent Szellem tetszése szerint cselekszik, az a Szent Szellemből aratt örök életet. Ne fáradjatok bele, hogy jót tegyetek. Ha kitartóan végezzük a munkánkat, akkor majd a maga idején aratni is fogunk. Rajta hát, amíg van lehetőségünk, addig tegyünk jót mindenkivel, de leginkább azokkal, akik hitünk családjához tartoznak. Nézzétek csak, milyen óriási betűkkel írok most a saját kezemmel. Akik megpróbálják rátok erőltetni, hogy körülmetélkedjetek, azok az emberek tetszését keresik. attól félnek, hogyha egyedül csak Krisztus keresztjét hirdetik, akkor üldözni fogják őket. Ők körül vannak metélve ugyan, de maguk sem tartják be a törvény előírásait. Csak azért akarják, hogy körülmetélkedjetek, hogy majd ezzel a testi formasággal dicsekedhessenek. Engem azonban Isten őrizzen attól, hogy mással dicsekedjem, mint Urunk Jézus Krisztus keresztjével. A kereszten a világ meghalt a számomra, és én is meghaltam a világnak. Mert sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség nem számít, kizárólag az új teremtménynek van értéke. Békesség és irgalom mindazoknak, akik ezen igazság szerint élnek, és Isten Izraelének. Ezentúl senki ne okozzon kellemetlenséget nekem, mert én olyan sebb helyeket hordozok a testemen, amelyek világosan mutatják, hogy Jézusé vagyok. Urunk, Jézus Krisztusnak kegyelme legyen veletek. Amen.
Százharmincnyolcadik Zsoltár. Magasztallak téged teljes szívemből, énekkel áldalak az Istenek előtt. Szent templomod felé hajolok, s magasztalom nevedet kegyelmedért és igazságodért. Mert minden neveden felül felmagasztalád a te beszédedet. Mikor kiáltottam, meghallgattál engem. Felbátorítottál engem, lelkemben erőtámadt. Magasztal téged, Uram, e fölnek minden királya, mikor meghallják szádnak beszédeit, és énekelnek az Úrnak utairól, mert nagy az Úr dicsősége. Noha felséges az Úr, mégis meglátja az alázatost, a kevét pedig távolról ismeri. Ha a nyomorúságban vergődöm, megelevenítesz. Ellenségeim haragja ellen kinyújtott kezedet, és a te jobb kezed megment engem. Elvégzi értem az Úr. Uram, a te irgalmad örökké való, ne hagyd el a te kezeidnek alkotásait.
Kedves hallgatók, a mai napon a Bibliából Pál apostol Galácia beliekhez írt levelét olvastuk az egyszerű fordítás szerint, valamint a 37. és a 138. Zsoltárral imádkoztunk. Ezen a rádióállomáson legközelebb jövő vasárnap délelőtt 11 órakor jelentkezünk. Az interneten azonban a több mint 555 adás közül bármelyik bármikor visszahallgatható a hungarianprogram.com weboldalon. Kérdéseket, észrevételeket legyenek kedvesek e-mailben eljuttatni hozzánk. E-mail címünk info@hungarianprogram.com. Elérhetőségünk még egyszer info@hungarianprogram.com. Viszont hallásra!
Isten velünk viszont látásra! Isten velünk viszontlátásra,